ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Úrunk, valóban holnap talán minden késő lesz, ezért ma még lehet, ma még szabad, le lehet borulni a kereszt alatt. Add, Urunk, hogy igéd drága üzenete egészen a szívünkig hasson, hogy rá döbbenjünk mindannyian arra, hogy nem élünk ezen a földön örökké, hanem, ahogy az igében olvashatjuk, elrendeltetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halni, be kell fejezni ezt a földi pályafutást. És ezért nekünk a mát kell megragadnunk. Azt kell megragadnunk, amíg lehet, amíg szabad, mert holnap talán késő. Urunk, kérünk azért, hogy így szólíts meg bennünket ebben az órában. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Királyok első könyvének 14. fejezetében, a 30. verstől a 15. fejezet 14. verséig a következőképpen. Állandó háborúskodás folyt Roboám és Jeroboám közt. Azután Roboám pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé Dávid városában. Anyja egy Naamá nevű ammóni asszony volt. Utána a fia Abijá lett a király. Jeroboám királynak, Nebát fiának a 18. évében Abijá lett Júda királya. 3 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Maaká volt, Abisálom leánya. Folytatta apjának a vétkeit, amiket az ő előtte elkövetett, és szíve nem volt olyan teljesen istené, az úré, mint ősének Dávidnak a szíve. Csak Dávidért adott neki istene az úr mécsest Jeruzsálemben, amikor fiában utódott támasztott, és megtartotta Jeruzsálemet. Dávid ugyanis azt tette, amit helyesnek lát az Úr, és egész életén át semmiben sem tért el attól, amit parancsolt neki, kivéve a hettita Úriás esetét. A Jeroboám és Roboám közt folyt háború tovább tartott Abijá életében is. Abijá egyéb dolgai és minden tette megvan írva a Júda királyai történetéről szóló könyvben. Háború volt Abijá és Jeroboám között. Azután Abijá pihenni tért őseihez, és eltemették Dávid városában. Utána a fia Ászá lett a király, Jeroboámnak, Izrael királyának a 20. évében Ászá lett Júda királya. 41 évig uralkodott Jeruzsálemben, anyjának a neve Maaká volt, Abisálom leánya. Ászá azt tette, amit helyesnek lát az úr, őséhez, Dávidhoz hasonlóan. Kikergette a férfi paráznákat az országból, és eltávolította az összes báványokat, amelyeket elődei készítettek. Még anyját, Maakát is megfosztotta anyakirálynői méltóságától, mert egy undok báványt csináltatott Ására tiszteletére. Ászá azonban kiirtotta ezt az undok báványt, elégette a Kidron pataknál. Bár az áldozó halmok nem szűntek meg, Ászá szíve mégis teljesen az úré volt egész életében. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus. Ó, jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus.
Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek, néhány hét kihagyás után újra folytatjuk a királyokról szóló sorozatunkat. Nem szeretném, hogy ismétléssel, felelevenítéssel menjen az idő, de azért néhány gondolat erejéig tekintsünk vissza legalább a történet idő szalagján, hogy mely időszakba csöppent a kedves gyülekezet. Krisztus előtt 14. század közepén, egészen pontosan Krisztus előtt 1358-ban hal meg Józsué, aki ugye Mózestől veszi át a staféta botot, és talán vannak ilyen emlékeink, akár a konfirmációi órákról, akár a hittanórákról. Vannak ilyen emlékeink, hogy Mózestől átveszi Józsué a staféta botot, és Izrael honfoglalását ő vezeti. Izrael népe a hosszú egyiptomi fogságot követően, 40 évnyi vándorlás után, ahogy itt láthatjuk is a kivetítőn, 40 évnyi vándorlás után, bő 400 évnyi hányattatott év után újra elfoglalhatják az ígéret földjét, Kánaánt, ahogy láthatjuk itt a jobb felső sarokban, ugye ott a Holtenger vagy Sóstenger, és azt a területet, az a Kánaán, az a mai Izrael területe, azt foglalják el Józsuének a vezetésével, és a 12 törzs elfoglalja a helyét, berendezkednek, nyugalom van az országban, és Józsué beszédével, a sikemi országgyűléssel a nép egy nagyon komoly fogadalmat tesz Józsué és az Úr előtt. Ezt olvashatjuk Józsué könyvének 24. fejezetében. Erre válaszolt a nép, és ezt mondta Józsuénak. Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljunk. Ami Istenünk az Úr, ő hozott ki bennünket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és azokat a nagy jeleket tette szemünk láttára. Megőrzött bennünket minden úton, amelyen jártunk, és minden nép között, ahol átvonultunk. Kiűzött előlünk az Úr minden népet, az országban lakó emóriakat is. Mi is az Urat akarjuk szolgálni, bizony, ő a mi Istenünk. És aztán nem sokkal ezután, a sikemi országgyűlést követően, nem sokkal ezután, Krisztus előtt 1358-ban meghal Józsué, meghal a nép vezetője, majd a bírák kora következik. Bírák lesznek kinevezve egy-egy törzs élére, ahogy itt láthatjuk is egyébként a baloldali térképen. Bírák lesznek kinevezve egy-egy törzs élére, törzszövetségben élnek, és a bírák vezetik egy-egy törzs lelki és törvényi életét, ők hoznak döntéseket, ők vezetik a népet, a törzseket bíráskodnak, érvényesítik az Istennek az akaratát. 6 kisbíra, ahogy itt láthatjuk egyébként felsorolva ugye, a 12 kisbírát, illetve 6 kisbírát, 6 nagybírát, de ide sorolandó még Éli és Sámuel is, akik ugye vándor bírák voltak, illetve papok voltak. Ők voltak a törzszövetségek élén, és ahogy láthatjuk a kivetítőn is, ez egy bő 300 évet ölel fel, ugye itt a jobb oldalon Józsué halálával kezdődik a bírák kora, és a királyság kezdetével fejeződik be tulajdonképpen. Ez bő 300 év, és ebben az időszakban egy-egy bíra munkálkodása idején békesség volt az országban, de elkezdett hanyatlani a jómódban, a rendezettségben az ország, és egy idő után, ahogy olvassuk az igében, itt a bírák 21-25, ezzel fejeződik be egyébként a bírák könyve, abban az időben nem volt király Izraelben. Mindenki azt csinálta, amit jónak látott. Ha összehasonlítjuk azt az időszakot, amiben a bírák kora befejeződött, azt az időszakot korunkkal, akkor sok hasonlóságot vélünk felfedezni. Sok hasonlóságot vélünk felfedezni, az az érzés az emberek, hogy ma is azt a világot éljük, hogy mindenki azt csinálja, amit jónak tart. Senki nem szólhat bele a másiknak az életébe, mert mindenkinek mindenhez joga van, és aztán ez a jog az oda vezetett, hogy ma már senki nem parancsolhat semmit, mindegy, hogy van-e jó erkölcs, vagy nincs jó erkölcs, teljesen mindegy, a jog, a jogom van mindenhez, felülír mindent. És erre jött még az a döntés, hogy Izrael népe fellázadt az Isten ellen, és királyt kívánt magának annak ellenére, hogy Isten óvta őket ettől, mert a királyok zsarnokoskodni fognak majd felettük, de mit emlékeztek már arra, ami fogadalmat tettek az őseik Józsuénak, hogy mi csak az Urat fogjuk tisztelni és követni. És így történt, hogy Krisztus előtt 1050 tájékán a nép királyt választott, és Saul lett az első király. Ezt az időszakot egyébként, ahogy láthatjuk itt, Krisztus előtt 1050-től Krisztus előtt 930-ig, tehát körülbelül 120 éven keresztül, ezt nevezik egyébként az egységes királyság korának, mert ekkor még egységes volt az ország. Azonban láthatjuk, hogy elindul a lejtőn Saul uralkodásával valami. Uralkodása jól indult Saulnak, de nagyon csúnya befejezése lett, mert Saul király öngyilkosságot követett el, lelkileg, szellemileg, erkölcsileg teljesen lezüllött és lezüllesztette a népet is. És ekkor lett a király Dávid, aki Izrael életében az egyik legmeghatározóbb király volt. Uralkodása alatt megerősödött az ország, és ami ennél még fontosabb, hogy azt tette, amit jónak lát az Úr, Isten félelemben vezette az országot, és Isten félelemre nevelte a népet is. És ez erkölcsi és lelki felemelkedést hozott magával, és természetesen ez pedig tovább gyűrűzött, és hozta magával a gazdasági felemelkedést is. Krisztus előtt 970-ben bekövetkezett halálát követően fia Salamon lett a király, ő ült be a trónra, a királyi székbe, aki hasonlóan bölcsen vezette az országot, és a zsidó identitást erősítve neki adatott meg, hogy megépítse a jeruzsálemi templomot. És ez még inkább erősítette az országot, tekintélyt vívott ki a környező országokkal szemben, hatalmas gazdagságra tett szert, és ez a jómód, ez a gazdagság, ez a tekintély sajnos felfuvalkodottá tette nem csak a királyt, hanem a népet is, és olyan dolgokat kezdett tenni Salamon, amit rossznak lát az Úr, és a szíve elhajlott Istentől. Idegen asszonyokat vett feleségül, és elhajlították a szívét az Úrtól, ezt olvashatjuk a Szentírásban. És ez kihatott Izrael életére is, mert igaz az a mondat a Bibliából, amit olvashatunk a Példabeszédek könyvében, hogy ahol nincs vezetés, elvész a nép. És hát ez történt. Már nem volt vezetés, nem volt lelki iránymutatás, és visszaköszönt az az állapot, ami Salamon életében, hogy elhajlott a szíve az Úrtól, mert az idegen asszonyok, a pogány asszonyok elhajlították szívét az Úrtól. Ugyanez történt nagyba is, Izrael életébe is. Bekövetkezett az erkölcsi romlás, és ezen a lejtőn elindulva megállíthatatlannak tűnt az ország lejtmenete. És Krisztus előtt 930 tájékán Salamon is meghal, és az ország ketté szakad. Ketté szakad az ország, északra és délre. Északon 10 törzs, délen 2 törzs lesz. Északon Salamon király korábbi felügyelője lesz a király, Jeroboám, délen pedig a fia, Salamonnak a fia, Roboám. Ők azt tették, amit rossznak lát az Úr. És ez meg is fog látszani Izrael és Júda életén. És ennek a két országnak az élete össze is fonódik, el is válik egymástól. Nekünk arra nincsen időnk, hogy minden király életét, munkásságát mind a két országban körül járjuk, elemezzük vagy tanulmányozzuk, tanulságokat levonjunk, de egy-egy királyt érdemes megnézni, hogy milyen volt a két országnak az élete és a vezetése, hogy átlássuk a két országnak a működését, és valóban igaz volt az a mondat, amit egy-egy királynak az életében olvashatunk, amikor olvassuk a királyok könyvét vagy a krónikák könyvét, akkor azt láthatjuk, amikor egy-egy király kerül hatalomra, akkor ott egy ilyen mondatban meg is jegyzi az író, hogy azt tette, amit rossznak vagy amit jónak lát az Úr. És amikor azt tették a királyok, amit rossznak lát az Úr, akkor elindul mélységbe Izrael és Júdának az élete. És akkor, amikor azt tették a királyok, amit jónak lát az Úr, akkor pedig szépen felemelkedik. erkölcsileg, gazdaságilag, szellemileg, minden szempontból. Mert egy nép életében egy vezető mindig hatással van a társadalomra. Így volt ez régen is, és így van ez egyébként ma is. Tehát összefonódik ennek a két országnak az élete, északnak és délnek az élete, és mi végigjárjuk, ha nem is kellő részletességgel, de végigjárjuk egy-egy királynak az életét, munkásságát. Ezt a táblázatot, amit itt látunk, nem szeretném részletesen felolvasni, hanem nyilván akinek van kedve tanulmányozni, az otthon a honlapon letöltheti ezt az igehirdetést, olvasható formátumban, vagy a PPT-t is, illetve hallgatható formátumban, hiszen videó formában és hangformában is ott van a honlapunkon, utána nézhet, utána olvashat, hiszen a Királyok könyve és a Krónikák könyve részletesen leírja ennek az időszaknak a körülményeit. Összegyűjtöttem, hogy kik voltak a királyok, és ha néhány hétig, hónapig is, északon és délen kik voltak azok a proféták, itt láthatjuk egyébként a baloldali oszlopban, hogy mettől meddig voltak királyok, vannak átfedések is egyébként, mint ahogy érdekességképpen csak hadd mondjam, hogy volt olyan a történelemben, amikor három pápája volt a katolikus egyháznak. Olyan hatalom éhesek voltak az emberek, a pápák, hogy nem tudtak megegyezni, aztán mindenki magát kikiáltotta, vagy attól függ, hogy milyen hatalom volt éppen, vagy milyen állam ismert el, volt olyan, amikor három pápa is volt. Itt is összecsúsztak az évek, az évszámok, és volt olyan, amikor két király is párhuzamosan ment egy-egy országban. El tudjuk képzelni, nem? Két dudás nem fér meg egy csárdába, szokták mondani, hát egy országban két király, nem? Az egyik azt mondja, hogy erre kell menni, a másik azt mondja, hogy arra kell menni. Hát mi lesz abból az országból? És láthatjuk is egyébként. Szóval a baloldali oszlopban ott van, ott vannak az évszámok, hogy mettől meddig uralkodtak, ott van a középső oszlopban, hogy mely királyok voltak, és a jobboldali oszlopban pedig láthatjuk azt, hogy Isten azokban az időszakokban milyen prófétákat küldött. Milyen próféta munkálkodott egy-egy királynak az idején. És így láthatjuk az északi, az északi országrészt láthattuk az előbb, és itt pedig láthatjuk a déli országrészt, és mehetünk még egyel tovább, hiszen ez egy kicsit hosszabb, tudnilik az északi országrésznél, ott 930-tól 722-ig írtam ki a királyokat, hiszen 722-ben egy tragédia történik az északi országban. Asszír fogságba kerülnek. Az asszír hatalom, egyébként ezt is érdemes lenne megnézni, hát nyilván erre most nincsen idő, kortörténetileg nem akarok nagyon mélyen belemenni, de érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy az asszír hatalom hogyan terjeszkedik, hogyan erősödik meg azon a területen, és aztán érdemes azt is megnézni, és itt nekünk a lelki vonulatát érdemes inkább figyelnünk, hogy amikor azt tették, amit rossznak lát az Úr, és folyamatos engedetlenségben voltak az emberek Istennel szemben, vagy a királyok, akkor ennek súlyos következményei lesznek. Az északi területeken asszírfogságba kerül, ugye 722-ben, még a déli területen, ugye Krisztus előtt 606-ban Nebukadnezár, a babiloni hatalmas király, Nebukadnezár vagy Nebukodonozor, ugye mind a két név helyes, Nebukadnezár megtámadja Jeruzsálemet, a földdel teszi egyenlővé a várost, a jeruzsálemi templomot, a várfalat, mindent porig romboltat, elviszi a különböző kegytárgyakat Babilonba, és több ezer, tízezer embert hurcol el, zsidót hurcol el Babilon városába, illetve az országba, és ott élnek idegen körülmények között. Ez ugye Krisztus előtt, ahogy láthatjuk itt, 606-ban kezdődik meg az első deportálás, és egészen 597-ig, és ez egy 7 évtizedes, 70 éven keresztül vannak fogságba, és teljes mélységbe kerül az ország. Miért? Azért, drága testvérek, és ezt nagyon jól jegyezzük meg, hogy a bűnnek mindig súlyos következményei vannak az életünkben. Izrael életében is, egy nemzet, egy nép, egy ország életében is. Ez mindig így volt. Ez lehet, hogy egy iratlan, de nagyon komoly szabály. Hogy ott, ahol engedetlenség van, ott, ahol a bűnt megtűrik, ott, ahol a bűnnel szövetségre lépnek, ott mindig súlyos árat kell fizetni. És így kellett Északnak súlyos árat fizetni, amikor 722-ben asszír fogságba kerülnek, és így kellett a déli ország résznek is súlyos árat fizetni, amikor 606-ban megtámadja Nebukadnezár a déli ország részt, Jeruzsálemet, és aztán lerombolják a templomot. Azt a templomot, amely az identitásuk alapja volt. Azt a templomot, ahol áldozatot mutattak be. Azt a templomot, ahol a bűnért való engesztelő áldozat bemutatása alapján megtörtént a bűnbocsánat. És lerombolták. Miért? Mert Isten azt mondta, hogy elég volt. Tehát, ahogy említettem, az északi ország részből bő 200 évet ölelünk fel, aztán a déli ország részben meg körülbelül 340 évet egészen a babiloni fogságig, és az elkövetkezendő néhány hétben egy-egy királyt fogunk kiemelni, megnézni a tevékenységüket, így a mai alkalommal Ászá királyt nézzük meg. Ászá királyt nézzük meg, aki bő 40 évig uralkodott, ugye 41 évig egészen pontosan, 41 évig uralkodott, 911-től 869-ig uralkodott Júda területén, a déli ország részben, és előtte apja Abijá volt a király, aki azt tette, amit rossznak lát az Úr. Ahogy említettem, a déli ország részben ugye Roboám volt, Salamonnak a fia, utána került Abijá a hatalomba, és utána pedig Ászá lett az uralkodó. A múlt alkalommal már beszéltem arról, hogy egy országnak a vezetője, a vezetőinek a lelkisége, erkölcsi élete, a döntése erősen befolyásolja egy ország, egy nemzet, egy társadalom életét. És Abijá király lelkisége nyomta rá bélyeget Júda életére is, hiszen erkölcsi fertője hatott a nemzet életére. Abijá csupán néhány évig volt király, de uralkodása rontott az országnak a helyzetén. A Roboám se javított egyébként, ő is rontott az ország helyzetén. Őt követte fia vagy testvére, ezt nem tudjuk pontosan, hogyha esetleg figyeltünk a felolvasott textusra, akkor érdekes, hogy Maakáv volt Abijának az édesanyja is, és Ászának is ugyanazt a nevet, Maakát említi. Nem tudjuk pontosan, itt egy pici zavar lehet a családi kötelékekben. Itt ma, mikor készültem hajnalban, akkor utána olvastam, hogy a kutatók se tudják pontosan, hogy akkor most a testvére lehetett Abijának Ászá, vagy pedig ugyanaz a személy, Maaká, ezt feltételezik a legkevésbé. Nekünk azt gondolom, hogy ezekkel a családi kötelékekkel annyira nem kell foglalkoznunk, inkább arra kell, hogy Ászá hogyan viseltetett édesanyja Maakával szemben, mert nagyon tanulságos ez a történet. Minden esetre Ászá király lesz az uralkodó, aki uralkodása legnagyobb részében hű az Istenhez. 35 éven keresztül egyébként ezt is egészen konkrétan tudjuk a Bibliából, hogy hű lesz Istenhez, komolyan veszi az Úrnak a tanítását, komolyan veszi az Úrnak a rendelkezéseit, és ennek ékes bizonyítéka, hogy olyan intézkedéseket hoz, amelyek elődje káros rendelkezései, engedetlenségéből fakadó döntései voltak. És pont az ellentétjét hozza meg. Miért? Azért, mert Ászá királynak nagyon fontos az, hogy mi az Istenek a parancsa. És ezért olvashatjuk az 1 Királyok 15-12-ben, hogy kikergette a férfi paráznákat az országból, és eltávolította az összes bálványokat, amelyeket elődei készítettek. Csak hogy milyen világot élünk ma, ugye mindenkinek mindenhez van joga. Én még abban a korban nőttem föl, illetve az én generációm, vagy az előttem lévő korosztály abban a korban nőtt föl, amikor, hát még nem voltak ilyenek, nagyon szépen köszönöm, nem voltak ilyenek, hogy egy kattintással kinyílt az egész világ. Nem akarok tippeket adni, De azért, drága testvérek, ma egy kattintással a gyermekeinket annyi fertő éri, rettenetes, amit az internet világában kapnak a gyermekeink. Az internet világa nyitotta meg azt, hogy ma már 10 millió orvos van ebben az országban, ma már 10 millió virológus van ebben az országban, ugye már mindenki mindent tud az internet világából, de ha még csak ez lenne, egy kattintással a pornóvilág megnyílik, és lehetne sorolni. És hogy ma mindenki azt csinálja, amit jónak lát, múltkor olvastam egy cikket, és én nem tudtam ezt, hogy Budapest a világ pornóiparnak a fellegvára. Nem is gondoltam volna. A legtöbb pornófilmet azt arányait nézve, a legtöbb pornófilmet Magyarországon, Budapesten forgatják. És eljátszottam úgy a gondolattal, hogy ha mi lenne, ha egy olyan vezetőnk lenne, akár miniszterelnök, akár köztársasági elnök, teljesen mindegy, aki azt mondja, hogy a férfi paráznákat, meg a női paráznákat kirúgja az országból. Mi lenne? Milyen jó lenne? Milyen jó lenne, hogyha Budapest mondjuk nem a pornóiparról lenne mondjuk híres, vagy hírhet. És Ászán meghozza ezt a döntést. Ahogy ma sem lenne népszerű, mert nem lenne népszerű egy döntést meghozni, akkor se volt, ne higgyétek, hogy más világ volt. Akkor se volt más világ. Tudom, hogy az idősebb korosztály, és én is már abba a korba léptem, amikor azt mondom, hogy bezzeg a mi időnkbe, de ezek áltatások, hadd mondjam. Ez áltatás. Régen is rettenetes, mocsok, szenny, fertő volt a világban. Azt lehet ezen vitatkozni, hogy a mai korunk ez rosszabb, nem rosszabb. Én azt gondolom, hogy ha az ige alapján mérjük ezeket a dolgokat, akkor nem rosszabb. Legfeljebb a különböző eszközök tárháza nyílt meg. De nem rosszabb. Hát akkor is voltak férfi paráznák, akkor is voltak bordélyházak, akkor is voltak orgiák, és lehetne sorolni. Akkor is voltak lopások. Hát ha elolvassuk a Szentírást, Habakuk könyvét, vagy éppen a kis profétákból valamelyikét, láthatjuk, hogy akkor is voltak, olyan lopások voltak az országokból, hogy az csak csuda. Nincs ez ma sem másképpen, higgyétek el. Nincs ez másképpen. És Ászá veszi a bátorságot, és kikergette az országból a férfi paráznákat, és eltávolította az összes báványokat, amelyeket elődei készítettek. Miért? Azért, mert engedelmes akart lenni az Úrnak. A Krónikák könyve egészen részletesen számol be, hogy milyen király volt Ászá. Hát hadd idézek itt most egy néhány verset. Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek tartott Istene az Úr. Eltávolította az idegen oltárokat és áldozó halmokat, összetörte a szent oszlopokat és kivágta a szent fákat. A judaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Urat keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. Eltávolította Júda összes városából az áldozóhalmokat és a töményező oltárokat, és uralkodás alatt béke volt az országban. Épített Júdában megerősített városokat, mert béke volt az országban. Nem viseltek ellene háborút azokban az években, mert nyugalmat adott neki az Úr. Ezt mondta a judaiaknak, építsük ki ezeket a városokat, vegyük őket körül várfallal, lássuk el tornyokkal, kapukkal és zárakkal, míg a miénk az ország, mert kerestük Istenünket, az Urat, és ő nyugalmat adott nekünk mindenfelől. El is végezték sikeresen az építkezést. Hát ilyen volt ez a 40 év. Szűk 40 év, mert ahogy említettem, 35 év nyugalom volt az országban. És ahogy a mai időnkben, úgy akkor is voltak kultuszhelyek, bálványáldozati helyek, különböző kultikus oltárok. Hogy lássuk ezen összefüggéseket, az elmúlt hetekben járta be a sajtót, hogy egy celeb egy szeánszon vett részt. Nem tudom, hogy nem akarom most megemlíteni az illető nevét, nem is az a fontos. Egy szeánszon vett részt, ami majdnem az életébe került. És a korábbi kedvese ezt nyilatkozta, a hírekben ez volt, hadd idézzem a kedvesét, meg akart tisztulni a szeánszon, fel akarta dolgozni a múltat, valamint megérteni a jelen történéseit. Ezek a szeánszok, ezek nem testik, ezek lelkik, ezek ilyen spiritista dolgok. Ahogy régen volt, ma is van. Ma is vannak ilyen áldozó halmok. Ott Pécs mellett történt ez a szeánsz, aki akarja, nézzen utána, de nem annyira fontos. de minden esetre elgondolkodható ez, hogy a múl meg akart tisztulni. És ez a probléma, tudjátok, hogy az emberek mindenhol keresik a békességet, csak ott nem, ahol igazán békességre lelhetnének emberek. És a múltat akarták, vagy múltat akarta itt megérteni, meg feldolgozni, meg lerakni. Hát drága gyülekezet, egyedül az Úrnál lehet a múltat rendezni. Addig csak cipelni fogja, és nézzétek meg, mi lett belőle, majdnem az életébe került. Majdnem az életébe került ennek a fiatal leánynak. Ezen a szeánszon való részvétel. Sokan nem vagy nem akarják komolyan venni, hogy ma is vannak ilyen kultikus szeánsz áldozóhalmok. Ma is vannak ilyenek. Mennyi minden titokban csinálnak, amelyek hasonlóan az ókori eseményekhez, ezeknek is spirituális töltetük van, de az a probléma ezekkel, hogy ördögi helyek és ördögi események ezek. Hát nem véletlen. Ezek mind-mind ördögi helyek, és ezt vegyük nagyon komolyan. Néhány hónappal ezelőtt eskedtem egy ismerősömet, sajnos nem templomban, hanem egy külsős helyen Budapesten, és amikor beléptünk a feleségemmel, beléptünk a családommal arra a helyre, először azt hittük, hogy rossz helyen járunk. Mindenhol buddhista szobrok. Mindenhol. És mondtam is a feleségemnek, hogy mi a francot keresünk itt. Mi ez a hely? És bevallom nektek őszintén, egy nagyon kedves ismerősömet eskedtem, de bevallom nektek őszintén, hogy eljutottam most arra a pillanatra, hogy bűnként érzem azt, hogy én akkor ott eskedtem. Ott azonnal a sarkon kellett volna fordulni, és el kellett volna onnan mennem. És úgy sajnálom, hogy nem volt elég bátorságom megtenni. Persze tudom, hogy nem olyan egyszerű, a legjobb barátomat, egyik legjobb barátomat kellett volna faképnél hagyni. Ott volt a násznép, mindenki ott volt. De bementem arra a kultikus helyre. Tele volt, tényleg nem viccelek, bárhova fordultam, bárhova mentünk. Mindenhol buddhista szobrok voltak kiállítva. És már nem tudok bemenni, most nem akarom itt reklámozni ezt a céget, de már nem tudok bemenni Jiszkbe se. Mindenhol buddhista szoborban, meg mit tudom én, milyen izé. De nézzétek meg, feszületet nem állítanak ki. Hát milyen érdekes, nem? Feszületet, meg Jézus szobrot, ilyeneket. Persze ezek is ilyen gicsparádék, nem vennék semmi pénzért, de nem állítanak ki. De mindenhol ilyen keleti, meg okkult, meg minden dologba belebotlik az ember. És tel vagyunk ma is ilyen kultikus helyekkel, ahol spirituális szeánszokat végeznek, és hódolnak az istentelen ördögi dolgoknak. És Ászá király ezeket a kultikus helyeket döntötte le uralkodása idején, és megtisztította a templomot, az áldozati helyeket, mert tudta, hogy semmi nem egyeztethető össze Istennel, ami pogány, ami nem Istentől van. Nem lehet összeegyeztetni. Ha vannak, akik megpróbálják, de nem lehet összeegyeztetni. Tudom, hogy ez sokaknak radikális, de életünk területén hány ilyen radikális dologgal találkozunk? Hány ilyen? Mondhatnám a házasságot, de az lehet, hogy már testvéreknek a könyöké jön ki. De ma gondoltam éjszaka egy másik dologra is. De az orvos azt mondja a paciensének, van is orvos itt közöttünk, azt mondja az orvos a paciensének, ha nem hagy fel ezzel az életmóddal, dohányzással, alkohollal, bármivel lehetne sorolni, de nem hagy fel ezzel az életmóddal, abba bele fog halni. Ez egy radikális dolog, nem? Ilyet mond az orvos. És akkor vannak, akik azt mondják, hogy jaj, doktor, mit fenyeget engem, nem? Engem ne fenyegessen. Hát adjunk hálát, hogyha ilyen orvosaink vannak, akik megmerik mondani szemtől szembe, hogyha ezt csinálja, bele fog halni. Tönkre fog menni benne. Hát nem mennénk ahhoz az orvoshoz, akik elkennék itt a dolgokat. Jó, nyugodtan szívja tovább, hát semmi probléma. Meg így lapáttal így jön még. Két plusz kupicával. Hát milyen orvos az ilyen? És tudjátok, drága testvérek, lelkileg is így van ez. Ilyen, ha nem hagysz fel azzal az életmóddal, azzal az istentelen élettel, ahogy élsz, bele fogsz pusztulni. És ezt vedd nagyon komolyan, ahogy az orvosnak az utasításait nagyon komolyan kell venni, ugyanúgy vedd nagyon komolyan az Istennek a szavát. Hogyha nem hagysz fel azzal az élettel, azzal az életmóddal, azzal az istentelen állapotoddal, bele fogsz pusztulni. és hányan bele is halnak, mert szenvedélyeiket nem tudják elengedni, nem tudnak róla lemondani, nincs meg az a radikális fordulat, mert már késő. És Ászá király látta, hogy összeegyeztethetetlen ez a két élet, ahogy él a júdai nép, és amit Isten adott neki rendelkezést. És ezért még azt is felvállalott, szembe megy az édesanyjával, gondoljatok bele, Maakával, aki feltételezhetően az országban régensi funkciót töltött be, és megfosztotta édesanyját a legfőbb úrnői címétől is, aki Jeruzsálemnek az anyakirálynője volt. Jeruzsálem anyakirálynője volt, mivel bálványt emelt Aserának. Aserá, nem akarok róla túl sokat beszélni, Aserá a Baál kultuszban anyaistenő szerepet töltött be, pogány kultikus bálvány volt, amely a zsidó monoteista vallásra is hatott, és ez ellen lép fel Ászá, és még a saját édesanyját is megfosztja méltóságától, ezért a tette miatt, és olvashatjuk az 1 Királyok 15-ben, még anyját, Maakát is megfosztotta anyakirálynői méltóságától, mert egy undok bálványt csináltatott Aserá tiszteletére. Még az általa nagyra becsült, szeretett édesanyjával szembe is fordul. Olyan megindító, bátorító, amit olvashatunk a Krónikák könyvében erről a királyról, hadd idézem itt a 2 Krónikák 14-et, az 1, 4 és 7, 9-et. Azután Isten lelke szállt Azarjáhura, Odéd fiára, kiment Ászá elé, és ezt mondta neki. Hallgassatok rám, Ászá és egész Júda, meg Benyámin. Az Úr veletek lesz, ha ti is ő vele lesztek. Ha keresitek őt, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. Hosszú ideig élt Izrael az igaz Isten nélkül, tanító pap nélkül és törvény nélkül. De ha nyomorúságában megtért az Úrhoz, Izrael Istenéhez és kereste őt, meg is találta. Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meg lesz a jutalma. Amikor Ászá meghalott ezt a beszédet, Odéd próféta profétálását összeszedte az erejét, és eltávolította az utálatos bálványokat Júda és Benyámin egész földjéről, meg azokból a városokból, amelyeket elfoglalt Efraim hegyvidékén. Ezután megújította az Úr oltárát, amely az Úr csarnok előtt volt, majd összegyűjtötte egész Júdát, Benyámint és azokat, akik Efraim, Manasse és Simeon törzséből jövevényként náluk laktak. Mert sokan átpártoltak hozzá Izraelből, amikor látták, hogy vele van Istene, az Úr. Isten egy prófétán keresztül szól, Azarjáhu prófétán keresztül szól. És ő engedelmeskedett ennek a prófétai szónak. Mit olvashatunk? Azt mondja, hogy összeszedte az erejét és eltávolította. Hát ez az kellett bátorság, nem? Összeszedni az erőmet. Gedeon történeténél is olvashatunk, annyira félt lerombolni az áldozó halmokat, hogy inkább éjszaka tette ezt. De volt bátorsága. Miért? Azért, mert az Isten szavának rendelt mindent alá. És ez az ember azt tette, amit jónak lát az Úr a maga életében, de azt is tudta, hogy a júdeai nép most rá van bízva, hogy felelőssége van irántuk. A döntéseinek érvényt kell szerezni az engedelmességgel. Össze kellett szednie minden bátorságát, erejét, és meg kellett tenni ezt a nem népszerű, de engedelmes cselekedetet. Nekünk sokszor olyan döntéseket kell hoznunk a családjainkban, munkahelyünkön, iskolában, hívő emberként, amelyek nem népszerűek, de igeszerűek. Ászá nem népszerű király akart lenni, hanem igeszerű. Ami abban is megmutatkozott, hogy saját édesanyjának is ellent mert mondani, mert tudta, noha évszázadokkal később fogalmazódott meg ez a mondat, de azt olvashatjuk az apostolok cselekedetében, Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. És vannak, akik lavírozni szeretnének a népszerű és az igeszerű döntések között. Akik szépen így próbálnak libikókázni, egyik oldal, másik oldal, igeszerű, népszerű, valahogy az egyensúlyt megtalálni. Hol ebbe az irányba, hol abba az irányba mennek, így vagy úgy döntenek, de nem lehet ezekben lavírozni, hanem úgy kell tenni, hogy Ászá is tette, összeszedni minden bátorságot, erőt kell kérni az Úrtól, és eltávolítani azt, ami nem illeszkedik bele az Isten akaratába. Nem lehet egyensúlyozni, drága testvérek, hanem azt kell nézni, ami az Isten akarat, ami az ige, az Isten igéje szerint való. Ászának az a vallomása, amikor hadba kell vonulni az etióp Zerachhal szemben, az is olyan megerősítő, hadd olvasom itt 2 Krónikák 14:10, akkor Ászá így kiáltott Istenéhez az Úrhoz. Uram, neked nem nehéz segíteni az erőtlent a sokasággal szemben. Segíts meg bennünket, Urunk Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben jöttünk ez ellen a tömeg ellen. Uram, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit. És ez a vallomás, ez a lelkület, ez a hiteles bizonságtevő élet vonzóvá fog válni sokak számára. Ahogy olvassuk ebben a történetben, gondoltok bele, hogy elkezdi ezeket a döntéseket meghozni, kiűzi a férfi paráznákat, lerombolja ezeket az áldozó halmokat, megtisztítja az országot ezektől a bálvány dolgoktól, és azt olvashatjuk ebben a történetben, hogy északról, Izrael országából, az istentelen király uralkodása alatt, ugye ebben az időszakban Izraelben Baasá király az uralkodó, aki 909-től 886-ig uralkodott, sokan átpártoltak ez idő alatt délre Júda országába. Ezt olvashatjuk. Az igében sokan átpártoltak hozzá Izraelből, amikor látták, hogy vele van Isten az Úr. És tudjátok, itt derülnek ki a dolgok, amikor egy király népszerű akar lenni, vagy igeszerű. És még az igeszerű király is vonzóvá tud válni az emberek életében. És ma is ez a krisztusi élet, krisztusi lelkület, hiteles, bizonságtevő élet hosszú távon vonzó lesz, és beérik az a lelki gyümölcs, amikor valaki igeszerűen él. A népszerűség olyan, mint a szalmalánk, hogy ma van, holnap nincs, és senki nem fog rá emlékezni, de aki igeszerűen él, aki lelki gyümölcsöket terem, annak életét megáldja az Úr, és áldás lesz rajta, és ha nem is lesz népszerű, mert a hívő embernek nem celeb hívőknek kell lenni, de élete igeszerű, igehű, engedelmes élet lesz, és áldást nyernek rajta keresztül. Vajon nekünk van-e ilyen életünk? Van-e? Ászá előtt Abijá volt a király, néhány mondatban él is intézte az író, mert azt tette, amit rossznak lát az Úr, ugye 2 évig uralkodott, bő 2 évig uralkodott, azt tette, amit rossznak lát az Úr, és az élete uralkodása jelentéktelen volt. Nevéhez is egyébként csak háború fűződik, és látjuk a két királynak az életét. Aki népszerű, és aki igeszerű akart lenni. Vajon a mi életünkben melyik a mérvadó, melyik az irányadó, drága testvérek? És ez a mai történetünk legyen számunkra tanulság, hogy mi milyen életet szeretnénk élni. Igeszerűt vagy népszerűt? Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan tanulság, ez a történet, hiszen körülbelül 3000 évvel ezelőtt történt, de annyi párhuzamot lehet látni a mai korunkkal. Milyen vezetők vannak Európában, vagy ebben az országban, vagy ebben a világban, akik népszerű vagy igeszerű javaslatokat tesznek. Szokták is megjegyezni, hogy populisták. Urunk, kérünk azért, hogy adj igeszerű vezetőket. És adurunk, hogy mi is igeszerűen tudjunk élni. Urunk, kérünk, hogy ezt cselekedd meg életünkben. Amen.